Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bak Anita.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Azt, hogy te halak, hogy meg is pecsételte a te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogy csak két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent ezzel, de koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a filmben is. Mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
4:05 előtt 3 perccel a mai szerkesztő Juhász Zsolt nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Most már önöké a főszerep, hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk SMS-t, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ő szerint, hogyan gazdálkodjunk a vízzel, hogy legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszanak a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében. Telefonszámunk, melyet már most is hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk SMS számunk 0630 9666. Egy friss jelentés szerint hazánk területén az elmúlt 5 évben halmozott csapadékhiány mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár 900 mm-t is meghaladhatja. Az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti a talajvízszint süllyedése. Ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Szárasság, tavaszi fagy a gyümölcsösökben és általános energiaválság sújtja a gazdákat, pedig jól indult az esztendő, hiszen sok év után ismét vastag hótakaró borította az őszivetésű szántóföldi növényeket, a hideg időjárás pedig segítette a kártevők elleni küzdelmet. A tavaszi fagyok azonban óriási pusztítást okoznak, és a termelőknek az aggodalmait csak fokozza az egyre súlyosabbá váló asszály, amely persze bennünket, fogyasztókat is érint, hiszen befolyásolja, hogy mit, milyen áron tudunk majd megvásárolni. De mit tapasztalnak önök a környezetükben? Hogyan védekeznek a földeken, a kiskertekben a szárasság ellen? Gyűjtik az esővizet? Vannak-e hagyományos módszerek, melyek segíthetnek megtartani a vizet? És hol látnak pazarlást? Milyen központi segítségre számítanak? Emlékeznek-e egyáltalán hasonló időszakra? És mit gondolnak, hogyan lehetne általában küzdeni az asszály és a fagy ellen, hogy az egész éves befektetett munkát ne ezek vigyék el? Erről beszélgetünk ma, de mielőtt önöket is meghallgatjuk, hallgassuk meg közösen Kovács Tamás agrárközgazdászt, aki az Este című műsor tegnapi adásának volt a vendége.
Igazából nincs is más téma, tehát hogy a termelő barátaimmal vagy a kollégáimmal beszélgetünk, úgy haladunk a kilátástalanság felé, tehát olyan mértékben zúdulnak a problémák az agráriumra, amit tényleg az elmúlt időszakban én ilyet nem éltem meg, tehát a víz folyamatosan fogy a rendszerből minden évben, most már küzdünk az a szájjal, a kukorica termőterület ökölszabály volt Magyarországon, hogy 1 millió hektár kukorica kell, most már ilyen 650 ezer hektárnál járunk, de nem hiszem, hogy megáll a csökkenés. Tehát ez, ha ezzel a lendülettel csökken, akkor jövőre azt mondhatjuk, hogy megfeleződött. Nyilván azért, mert nem lehet Magyarországon biztonsággal kukoricát termeszteni. Darabig a cirokban gondolkodott mindenki, most már azt látjuk, hogy a ciroknak az aszálytűrő képessége éppen, hogy csak jobb a kukoricáért. Most azt látjuk, hogy ebben az évben a gabonák kritikus állapotba kerültek már most, hogy nagyon-nagyon jelentős, akár 30-40%-os terméskiesés lehet a búzában, meg az árpában, a búzában feltétlenül, a durumbúzák katasztrofális állapotban vannak, úgyhogy nem nagyon látom a kapaszkodót, a terményárak alacsonyak, az energiaárak az egekben, tehát folyamatosan nehezül a helyzet.
Eddig az utóbbi években arról beszéltünk, hogy Magyarországra a délvidékről jött föl ez az asszályos időszak, tehát hogy az ország egyik részét érintette csak. De amikor azt a kimutatást néztük közösen, hogy az ország legkevésbé csapadékosabb térsége az Fejér megye, arra senki sem gondolt volna. Tehát a, mondjuk a januártól május 9-éig leesett mennyiség, ott volt a legkevesebb, és nem a Déralföldön. Tehát gyakorlatilag ez jön följebb és följebb.
Az idei csapadék április 30-ig országos szinten nagyjából olyan 90-100 mm körül lehetett, de valóban Fejér megye az olyan 70 és 80 között zárt, ez példátlan. És igazából az, hogy áprilisban gyakorlatilag nem esett egy szemeső, semmilyen 2-3 milliméterek. Ez a múltkor olvastam valahol az elmúlt 125 év talán legcsapadék szegényebb áprilisa volt. Még továbbra is igaz az, hogy a Délalföld, tehát ez a Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szónok, ez a legkitettebb zóna, és igazából itt a folyamatosan 4 éve csak csökken a talajban megőrzött vízmennyiség, vagy a vízbázis. Ott egy 100-150 mm-re több éves csapadék a megszokott gépes sem okoz majd jelentős változást, mert a talaj elképesztően szomjas.
Tehát, hogyha leesik az az éves 550-600 mm-nyi csapadék, akkor igazából az sem segít már semmit, amiatt, hogy a talajvízszint egyre jobban
lejjebb. Én az országnak vannak olyan régiója, ahol ezt kimondhatjuk, igen. Nyilván hol van ez az 550-600 mm-nyi, tehát nagyon kellene, nagyon jó lenne, meg természetesen másképp látja ezt egy zalai termelő, vagy egy somogyi termelő, egy baranyai. Az északelet Magyarország is egész jó állapotban van, tehát a nyírségnek egy jó része, vagy Borsod megyének az északi része, de ha négy felé osztjuk az országot, és a jobb alsó sarok, ez a Délalföld, ez elesett.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Az iménti percekben az Este című műsorunkból hallhattak részletet, ahol Kovács Tamás agrárközgazdásszal Juhász Zsolt beszélgetett, de írják közben nekünk a tanácsokat a hallgatóink is. 20-as mobilról Géza írja nekünk, hogy sok és kitartó cselekvés csak is együtt hozhat eredményt. Áradási víztározók, fenékküszöbök, csepegtető öntözés, szárazságtűrő növények ültetése, ligetes fás talajárnyékolás, szürke víz hasznosítás már a háztartásokban is. Hát jó sok területen, jó sok mindent kellene megtenni, hogy ne legyen ekkora vízhiány, de itt van velünk a telefonvonalban Cimmermann István agrármérnök is, aki nem tudom, hogy mióta tevékenykedik, de arra kíváncsi vagyok, hogy emlékszik-e egyáltalán ilyen hosszú száraz időszakra a pályafutása során. Jó napot kívánok!
Kedves alkalom, és köszöntöm a hallgatókat! Egyébként 1978 óta, tehát elég régóta dolgozom, elég öreg ember vagyok már, igen.
Tapasztalt.
Jó néhány. Igen, hát így is mondhatjuk diszkréten, igen, hogy tapasztalt. Igen. Jó néhány asszályos évet megértünk, sajnos a mostani időszak viszont 22 óta tart, tehát gyakorlatilag ugye 5. éve vagyunk ebben az asszályos periódusban, ami óriási nagy baj.
Tehát hát itt ilyen, hogy évekbe kelljen mérni a szárazságot, ilyenre nem emlékszik az elmúlt évtizedekből.
Nem. Ilyen hosszú periódusra nem, és ilyen negatív periódusra sem, mint ahova most eljutottunk, és ahogy hallottam az előzőekben, ugye a Kovács úrnak a hozzászólását, vagy kommentjét a tegnap esti beszélgetésben, igen, katasztrofális állapotban vannak a búzák, kevés kivétellel, hát jól mondta ugye, hogy az északi, meg hát a nyugati határszél közelébe ott jobb a helyzet, de sajnos az ország közepe és a délalföldi részen lesz olyan is, amelyik ki sem fog tudni kalászolni.
Az se segít már, hogyha most hirtelen jön valami nagy eső, ugye most például a hétvégére komolyabb esőket jósolnak, ez már nem fog segíteni? Mondhatom, hogy a májusi eső aranyat ér, júniusban, júliusban is.
Minden eső segít, tehát természetesen segíteni fog, mert mondjuk ahol lenne a termés 2 tonna, akkor lehet, hogy lesz 2,5 vagy 3 tonna, de ugye ez messze elmarad attól, amit normálisan Magyarországon megszoktunk, a 6,5-7 tonnás buzaterméseket. Ilyen biztos nem lesz. Én úgy gondolom, hogy az országos átlag Hát nem akarok nagyot tippelni, de ilyen 4 tonna körül lesz. Nagyon nagy a baj. Nagy öröm, hogy tegnap ugye amennyit hallottam itt a hírekben, az új kormány ugye már foglalkozott a vízgazdálkodással, hogy ugye mit kéne tenni, hogy kéne tenni, napirendre került ez. Ugye meg kell jegyeznem, hogy a múlt század 30-as éveiben már komplett öntözési szisztémát dolgoztak ki az Alföldre, ugye, és akkor létrehoztak egy úgynevezett Magyar Király Öntözési Hivatalt 1937-ben.
Igen. Hát lehet, hogy ez most mintául fog szolgálni, nem tudhatjuk. Hát bízunk, de mi gondol, hogy ebből az időszakból mit lenne érdemes átvenni? Tehát mi az, aminek az alapjait akkor lefektették? Mert itt az elmúlt években sokat beszéltünk már a szárazságról, és annak fontosságáról, igen, hogy a lehullott csapadékot mindenképpen meg kell valahogy tartani.
Igen, hát ugye azt kell figyelembe venni, hogy Magyarország adottságai egyébként nem rosszak, hiszen több mint 1100 kilométer hosszan megy a három nagy folyó, a Duna, Dráva és a Tisza Magyarországon. Hát ez egy óriási hossz, hogyha azt vesszük. És ezeken a folyókon a kifolyó vagy átfolyó vízmennyiség, ugye normál esetben hetente egy Balaton átfolyik az országon, tehát egy 1,82 köbkilométer víz kimegy, átmegy rajtunk. Hát ha ennek egy töredékét megfognánk, egy töredékét az egy heti átfolyásnak, akkor is több százezer hektár tudnánk belőle öntözni. De hát ugye az az igazság, hogy 1973 óta érdemi műtárgy nem készült Magyarországon a folyókon, akkor készült el a kisköréi vízerőmű. Azóta semmi ilyesmi nem történt.
És egyéb akkor előrelépés történt? Tehát az elmúlt években a víz megtartása érdekében. Ugye itt van például ez a Vizet a tájba program, ahol a gazdákat próbálták ösztönözni arra, hogy engedjék például elárasztani a területeiket annak érdekében, hogy amikor szükség van rá, akkor legyen víz.
Igen, hát ugye ez egy próbálkozás volt. Én nem tudom, hogy ennek volt-e érdemi eredménye, lehetséges, hogy volt. Érdemi eredmény mindenképpen akkor lesz, hogyha az öntözést tudjuk nagyban csinálni Magyarországon. Jelenleg 100-130 ezer hektárt öntözünk a közel 5 millió hektárból. Ez hát most nem akarok százalékot mondani, de hát ugye ez 1-2 százalék, ez gyakorlatilag konvergál a nullához. Célfüggvény lenne egy 500 ezer hektár öntözése minimum, de lehet, hogy több. De ehhez mindenképpen a nagy folyók vizét meg kellene fogni, és nagyon célszerű lenne valóban egy önálló szervezetet létrehozni, akinek a tevékenység az öntözés. Olyan, mint volt az öntözésügyi hivatal. Az öntözésügyi hivatalnak 15 évre elkülönített költségvetése volt 1937-ben.
Sajnos én nem vagyok képzett agrárszakember, és úgy nagyon naívan kérdezem, hogy igazából már az ókorban is voltak olyan öntöző rendszerek, melyek a száraz területekre, akár Ázsia közepén is elvezettek öntözéshez vizet. Ezekből a módszerekből nincs mit ellesni a modern technika mellett?
Hát én szerintem a magyar szakemberek mindenféle megoldást tudnak, és meg is tudnak tervezni. Hát ugye a probléma az, hogy olyan sok szempontot kell most már figyelembe venni. Ugye régen az emberek egy szempontot vettek figyelembe, hogy legyen annyi ennivalójuk, hogy ne haljanak éhen. És akkor
ez egy fontos szempont.
Az öntözést. Ez egy fontos szempont. Ugye most azon kívül minden létező, nem akarom sorolni, hogy ugye hova terveztek már Magyarországon ugye különböző műtárgyakat, gátakat a folyókra, és ugye nem lett belőle semmi. Akkor se lett semmi, amikor már félig elkészült, vagy kétharmadáig elkészült mondjuk a nagymarosi rendszer. Ugye most azt mondjuk, hogy jó, hogy nem lett, vagy azt mondjuk, hogy nem jó, hogy nem lett, hát nem, ezt nehéz így eldönteni. Egy biztos, ha nem szabályozzuk a folyóinkat, akkor nem lesz vízünk, ez egészen biztos.
De bocsásson meg, hogy félbeszakítom, és Béla várakozik közben a vonalban, pici türelmet kérek még Bélától, mert pont egy hallgató írja nekünk közben viszonylag hosszan, hogy egyszer kéne hallgatni egy paleontológus, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy újból legyen eső, és a vizet oda visszatenni, ahol volt, és gondolom erre is gondol, hogy például a folyószabályozással számtalan vizes terület kiszáradását okoztuk. Ő meg azt mondja, hogy szabályozni kell még inkább a folyókat.
Hát kénytelenek vagyunk, ugye, mert a folyószabályozás, ugye szegény Széchenyit ugye piszkálják itt a folyószabályozások miatt, ugye nem volt azzal befejezve, hogy szabályozták a folyókat, ők próbáltak volna tervezni egyéb létesítményeket is, de abból már nem lett semmi. Tehát például szintén visszautalok a múlt századra, a Tiszára több műtárgyat terveztek Csongrádnál is. Nem lett belőle semmi. Megépítették fönt a kettőt, a Tiszalököt meg a Kiskörét, és lefelé semmink nincs, holott meg kellene fogni a vizet, hogy vizet tudjunk biztosítani, ugye a Békés Csongrádi részen. Már öntöző vizet. Ugye az a probléma, itt aztán nem akarom tényleg az idejüket rabolni, hogy a vizet nem lehet mással pótolni. Tehát hiába próbálnak itt különböző agrotechnikákat, lehet, hogy 1-2%-ot segít, de érdemben nem lehet, hiszen a növény glükószintézise alapja a víz. Ha nincs víz, akkor a nyomorult növény el fog pusztulni, nem tud nekünk produkálni. Ha adunk vizet, egy számot hadd mondjak, 2022-ben az aszályos időszakban 3 tonna körül volt Magyarország kukorica átlag termése, öntözéssel 18-20 tonnát termeltünk. Hát most ezt tessék bele gondolni, hogy ugye semmi más nem csináltunk, csak vizet adtunk a szerencsétlen kukoricának, és ő produkált.
Világos, hogyan adjunk vizet, erről beszélgetünk a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, Zimmermann István agrármérnök volt itt velünk a telefonvonalban, és közben ugye említettem egy hallgató hosszú üzenetét, amit bocsásson meg, hogy nem olvastam föl egészében, de kérem szépen, hogy azt is írja meg nekünk, hogy például egy planetológus, hogyan tud a planetológus bolygómérnök, írja nekem egy hallgató, hogyan tudna abban segíteni, hogy vizet varázsoljunk a tájba. És Bélát szólítom meg, akinek talán van erre ötlete, vagy tapasztalata, vagy látja a környezetében. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát mindenek előtt egy nagyon nagy örömhírrel kezdem, hogy az új kormány egyik első intézkedése most az lesz, hogy kiadta az illetékes minisztériumnak, hogy helyezze fókuszba Magyarország vízgazdálkodásának a kérdését, úgyhogy elsőként a politika részéről végre odafigyelnek erre is. Na most akkor a kérdésre
reméljük, hogy lesznek tényleg hamarosan olyan intézkedések. Írja is valaki egy hallgató, hogy Duna-Tisza csatornát is tervezni, építeni kellene, hajózhatót is.
Na ezzel kapcsolatban majd mondok valamit, de először elmondom, hogy mi az a magánemberek felé a javaslatom. Én egy 1000 literes, 1 köbméteres tartállyal egész nyáron tudtam vizet biztosítani kerthez, mosakodáshoz, mindenhez. Na most az a javaslatom, a családi házaknál könnyedén megoldható az, hogy a levezető csatornák alá legalább egy 1000 literes tartályt beállítani mindegyik alá, és az csatornánként 1000 liter vizet össze tud gyűjteni.
Képzelje el, Béla, hogy nálam van a csatornák alatt mindenütt egy-egy ilyen nagyobb hordó, alig van benne most víz. Már réges-rég elott voltam.
Sajnálatosan most több 10 centiméternyi, több 100 milliméternyi csapadék hiányzik. Erről én is tudok, én is láttam üres hordót, bevallom, de nekem 3-4 éve még mindig megtelt ez az literes, és a hosszú távú megoldásnak meg azt javaslom, hogy elsősorban a vidéken, ahol egyébként a háztáji gazdaságok is működnek, ciszternát, tehát tároló kapacitást hozni létre, mégpedig több 10 000 literes méretbe. Tehát egy átlagos családi ház mellé egy 40-50 köbméternyi tároló kapacitás hozható létre úgy, hogy egy átlag évben, mert ahogy ön is mondja, most nem volt átlag, de Magyarországon az átlagos csapadék évente 4-500 milliméter. Ez azt jelenti, hogy egy kb. 100 négyzetméteres tetőről 40-50 ezer liter víz gyűlhet össze egy ilyen ciszternába. Ez mindenre elég egy házba. És Bízunk benne, hogy legalább valamennyi most is fog gyűlni, és hogy a következő években visszajön. Nem tudom, van még annyi idő, hogy a Tiszáról beszéljek?
Nagyon röviden, másfél perc maximum.
Jó, ugyanis ott nagyon nagy baj van. A kapzsiság és a hozzá nem értés tette tönkre azt az egész részt. A homokhátságban másfél milliárd liter víz hiányzik. Na most a Tisza azzal, hogy kiegyenesedett, átvágták a csatorna, vagy a kanyarulatait, fölgyorsult a víz, és az eredeti 5-6 méter mélységű meder lement 20 méter mélyre. Ez nem tévedés. A vízszintje is jelen pillanatban az eredeti vízszint alatt jó 10 méterrel tart, és most azt találták ki, elkezdtek foglalkozni vele, mert megijedt minden szakember, hogy gátakat fognak, vízemelő gátakat tesznek be a Tisza területére keresztbe. Ez olyan, mint egy vízműgát, csak kisebb.
Értem, és ez lehet, hogy segíteni fog akkor ezt.
Hát föl fogják emelni mesterségesen a vízszintet az eredeti szintre, és akkor a meder alján megáll a gyors vízáramlás, és visszatöltődik majd hosszú évek alatt nyilván a Tisza, de hosszú távon, ahogy ön is mondta, a vízszabályozás, a folyószabályozást, én azt mondom, úgy hívnám ezt a szabályozást, hogy a folyók rehabilitálása szükséges.
Béla, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, és egy hallgató megjegyzi, hogy számszerűsíteni kellene, hogy például mennyi vizet fúrnak, visznek ki külföldiek az országból. Szlovákia 2013. január 1-e óta egy csepp vizet sem enged ki például az országból. És még egy hallgató írja nekünk, hogy a vízgazdálkodás már több évtizede folyamatban van Magyarországon. Tározókat építettek az elmúlt 10 évben is, sokat, rendszeresen töltik is őket, csak nem akkor, amikor a tévében jön a reklám, hogy itt az árvíz, írja egy hallgató. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de 2 perccel fél öt után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Délután 3-kor kezdődött a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, azaz rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata a miniszterelnökség régi épületében. A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyeikre. A miniszterelnökség az 5. kerületi Alkotmány utca 5 szám alá költözik az egykori építési és közlekedési minisztérium épületébe. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon. A baleset Gyomaendrőd és Csárdaszállás között történt, közölte a MÁV Inform. Egy mozdonyból és 5 kocsiból álló szerelvény 4 kocsia kisiklott a néhány éve felújított pályán. Egy utas könnyebb, egy súlyosabb sérüléseket szenvedett. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lökösháza Békéscsaba felől csak Csárdaszállásig járnak. Mezőtúr és Csárdaszállás között az utasokat pótlóbuszok szállítják. Ami az időjárást illeti, holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
Fél öt után 5 perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat, vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel, hogy legyen termés? és hallott róla, hogy a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszanak a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében. Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, ahogy mondtam, SMS számunk 0630-9666. Áprilisban átlagosan kevesebb, mint 5 mm-nyi csapadék hullott, ráadásul az ország jelentős részén egyetlen egy csepp eső sem esett. A 2026-os esztendő a korábbi évek jellemzően száraz tavaszi hónapjait is alulmúlta. A talaj nedvesség tartalma április végére drámaian lecsökkent. Országszerte 60-70 mm-es a vízhiány. A felső talajrétegeket jellemzi a szárazság, mindenhol súlyossá vált már májusra a szárazság. Milyen következményei lehetnek annak, amikor egyszerre éri több sok hatás a termelőket? Erről is beszélgetünk. Most jöjjön ismét egy részlet az Este című műsorunkból, melyben Kovács Tamás agrárközgazdász kérdezte Juhász Zsolt.
Én emlékszem nagy a szájokra a termelőkoromból, 20 évig termelőcégnél dolgoztam. 96-ban volt egy nagyon jelentős a száj, aztán 2011-ben is volt, talán 2002 vagy 2003-ban is, csak ezek az aszályokra az volt jellemző, hogy például 96-os arra nagyon emlékszem, hogy az én akkori cégemnél ilyen 2 tonna körüli kukorica termés került betakarításra, de akkor az őszikalászosok jól szerepeltek, tehát az árpa meg a búza jó volt. Általában a nagy a szájok, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, azok a nyári pusztító forróságtól és az átmeneti csapadék, vagy a kifejezetten kedvező csapadék eloszlásból adódtak, mondjuk virágzáskor érte a kukoricát, megégett a pollen. Ebből adódtak olyan problémák, vagy csőképződés szemkitelítés időszakában érte a kukoricát, de az, hogy olyan aszály legyen, ami április végén azt mutatja, hogy a buzahozam akár 30-40%-a kisebb lehet az elvártól, a megszokottól, ilyennel én nem találkoztam az elmúlt három és fél évtizedben, egyébként már annyira tartok.
És hát arról nem is beszélve, hogy a gyümölcsöket is milyen kár éri, fagykár az elmúlt években, a diótól kezdve az almáig, olyan térségekben, amelyek például a nyírségben kimondottan almatermesztő vidéknek számítottak, vagy számítanak, tehát ott is egy 100%-os fagykár, mint tavaly is, meg idén is. Tehát mi legyen abban a termőföld? Mert mondta a cirkot is például, hogy igen, az volt egy ilyen kapaszkodó a kukoricáért, de már ott is problémák vannak.
Nincs két egyforma év, nincs két egyforma szituáció, és nem lehet következtetés levonni, mert annyira sok minden hatás éri a növénytermesztést a vegetációs időszakban, hogy egyik évben a korai vetés a jó, másik évben meg a késői vetés a jó. Az egyik évben elképesztő rovarinvázió van, az egyik év toxinos, a másik nem, az egyik évben a toxinos a dontoxin, aztán aflatoxin, mert a támad a gyapottok bagolylepke, vagy a nem tudom milyen rovarkárokozó, vagy kórokozó, de ugye most a nagy sláger a szántás nélkül művelés, az állandó talajtakarás, abszolút hiszek benne, tehát a fő prioritás a vizet megtartani, de azért a semmi, de ott is vannak problémák, ugye ott teljesen másképp telelnek át a kórokozók, a növényi szárészek fennmaradnak a talajfelszínen, ott át tudnak telelni azok a gombák, amik majd később visszafertőzik a gazdanövényt is, és majd toxinokat fognak termelni.
Pocokinvázió
elképesztő, tehát én ami az elmúlt 2-3 évben történt Magyarországon, ilyet nyilván nem láttam, tehát időről időre megjelennek olyan dolgok, amik még nem voltak, de azért az elmúlt években, évtizedekben ezekkel mindig megküzdött az agrártermelés, de most valahogy olyan sokként ez a sok hatás, hogy ezt most nagyon nehéz átvészelni.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Érkeznek közben írásban is a hallgatói hozzászólások. Zsuzsi írja nekünk: egyetértek az előző úrral, a hírek előtt megszólaló úrral. Nekem nincs vizem, csak 24 hektoliter, nem tudom, azt hiszem, hogy hektoliter tudok tárolni, és mindent megoldok ezzel a mennyiséggel. Inni, főzni, természetesen külön beszerzés, állataim, kertem is, kis kertészetem van, persze egyre kevesebb az eső nálam is. Ijesztő, írja Zsuzsi a saját tapasztalatait. Egy hallgató 70-es mobilról pedig azt kérdezi, hogy miért nem büntetik azokat, akik csapvízből töltik fel az úszómedencéjüket. Valóban sok egyébként nagyon vízhiányos területen egyre több úszómedencét is látni. Milyen tapasztalatai vannak Viccusnak a környezetében? Hogyan tudnak védekezni a szárazság az aszály ellen, illetve önnek van-e, nem tudom, kiskertje, földe, gyümölcsöse? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a megszólalási lehetőséget. Igen, én azt látom, hogy az emberek nem igazán hiszik el, hogy tényleg ők maguk is tehetnek valamit, tehát nem csak központiak kell a megfelelő helyeken a lépéseket megtenni, hanem a saját kertben legtöbb helyen van egy esővíz csatorna, ami egy vízlopót, vagyis egy ilyen kihajtott elemet szoktak csatolni, és akkor alá teszünk nem azt az egy köbméter eset, amit egy másik úri ember mesélt, mert ugye az egy zárt és algásodhat meg, nehezen tisztítható, nehezen mozgatható arrébb, hanem egy ilyen 200 literes hordó, fölfele szélesedő, nem is hordó, fölfele szélesedő első víztartóról beszélek, azt szoktuk mi vásárolni, ez egy olyan 10 000 forint feletti árba van, és egymásba rakhatók ezek a 200 literesek, ha ugye nekem mégis mind üres lenne, de a lényeg az, hogy amikor ősszel elkezd esni, vagy amikor nagy eső van, és már az udvaron is minden úszik, akkor kell sajnos összegyűjteni, és nem megvárni, hogy na majd legközelebb is jön egy kis eső, hanem valahogy úgy összekapcsolni ezeket az esővíztartókat, egy akár egyszerű harisnyaszűréssel is, mert ez nagyon sok minden használható ez az esővíz, hogyha szűrt és ülepített, tehát még akár gyümölcsmosásra is, ami egy kicsit elsőhalásra. Arra is szoktam, tehát sok mindenre, de bármit lemosok, hogyha ugye ebben nagy a szájban, hogyha le kell takarítani valamit, akkor nem biztos, hogy biztos, hogy nem az ivóvízhez megyek, hanem az esővízhez, és azt utána megkapja a növény. Nem teszek bele különböző vegyszereket, de ha mégis akkor hamulókot tudok csinálni, mert ugye az a hamus a víz, tehát és az azért környezetbarát mosószer is, meg mosogató, meg hajmosó, meg minden. De a lényeg az, hogy gyűjteni kell, és utána használva vinni, és akkor még a szürke vizek is, hát értem, nekünk régen volt egy olyan helyzetünk, hogy a vízórát úgy kapcsolták be, vagy vízünket, hogy nem lehetett a WC-t úgy lehúzni, hogy a barna mackok lemenjenek. Tehát kénytelenek
voltunk.
Igen, mert egy kis, kiderült 10 év után, egy kis műanyag darabot benne hagytak a rendszerben, és az ugye annyira lehet csökkentette a nyomást, és akkor ezért kénytelenek voltunk úgy mosni, hogy a mosóvizet, lőtővizet félretettük, tehát úgymond egy egyszerű szürkehasznosítási módot kellett arra most WC-re használni, és ugye erre az ember így rájön, meg amikor nagy eső van, idős néniktől hallottam, beleáll egy vödörbe, mert szeret, hogy a lába melegen van, és úgy zuhanzik, és azt a vizet, ugye nem mindenféle mosószerrel, vagy fürdetőszerrel van terhelve, azt ugye megkapja a növény. Hát most lehet, hogy mellette is pancsol ugye a fürdőkádba, de egy részét odaadja. Tehát úgymond nehéz dolognak tűnik, de akkor nem kell elmenni futni.
Igen, de nagyon tanulságos, amit mond, hogy lehet, hogy tényleg eleink nagyon gyakorlatias, takarékos technikájhoz vissza kell fordulni a kényelmes életünkből.
Így mosogattak tálba. Ugye egyszerűen tálba Weilingba mosogattak, és már olyan, igen, Weilingba, igen, én is úgy hallgattam a szüleimtől. De a lényeg utána az kikerült, és nem olyan víz volt, amiben erős vegyszerek voltak, és ugye manapság már van olyan vegyszer, ami környezetbarát is, tehát hogyha valaki nem akar hamlúgot, vagy bármi más csinálni, bár a hamlúgja kéznél lehet, akkor ugye az is lehetséges.
Igen, azért említsük meg, hogy van egyébként már erre modern technológia is, hogy a házba hogyan lehet visszavezetni például a szürke vizet, például a vécéövítéshez.
Én azt tapasztalom, hogy általában egy ilyen nagy mennyiség, és utána jön az a tartály, amit tisztítani kell. Mert ugye a szürke víz, hogyha leülepszik, akkor tisztítani kell. Még hogyha ez gyors felhasználású, és kis lépésben indítom el ezeket a dolgokat, tehát tényleg csak egy vödörrel mondjuk félreteszek az öblítő vízből, aztán legközelebb kettővel, és akkor úgymond azt a szürke vizet használom, és ugye mi gyerekkorunkban a kicsi babáknál tényleg a fürdető vizébe azt a nagyon kis pallagfelegát előmostuk, utána beszapanoztuk mosószappannal, betettük a vödörbe, és utána nekiálltunk mosni, mondjuk 20-30 összegyűlt, és ugye mostuk.
Értem, nagyon szépen köszönjük a praktikus tanácsokat, tehát vallja, hogy igenis számít, hogy mi kicsiben otthon hogyan gazdálkodunk azzal a vízzel, hát ha ahol tényleg fontos, akkor több víz marad. Írja közben egy hallgató nekünk, Károly, hogy az erdősávokat, facsoportokat nem kellett volna kivágni. Évente több, mint 1 millió repülő, nem tudom, szántja az eget. Mértéktelen vegyszeres kezelések tönkretettük a környezetünket. Most meg kétségbe vagyunk estve. És egy hallgató is írja a kérdésre, hogy hogyan lehet megtartani az esőt, ősi módszerekhez visszanyúlni. Abigail egy hosszabb magyarázatot küld. Azt írja, hogy például a Mezopotámiában nem volt annyi sivatag, hanem intenzív mélyszántásos technika miatt lett sivatagos a táj. Utána kezdett el száradni, azért kellett öntözni, és igen, lecsapolták a mocsarakat, pedig azok a föld fontos részeit képezik, és ebből érdemes nekünk is tanulni. Erre utal Abigail. Milyen tapasztalatai vannak Istvánnak? Jó napot kívánok!
Ez is okolom. Jó napot kívánok mindenkinek! Nem tudom, jól hallanak-e?
Én nagyon jól hallom, nem tudom, hogy honnan telefonál, gazdálkodó.
Hát igen, és most leálltam, mert úton vagyok, és leálltam egy út mellé, és ezért kérdeztem, jó helyen vagyok-e.
Igen.
No, de a lényeg, nagyon nehéz nekem innen most megszólalni, amit hallottam idáig. Fantasztikus szakemberek, nagyon jó dolgokat mondtak, meg a tanácsok most, a utolsó hölgy is, meg előttel is. De azért, amikor egy gazdálkodó szemével közelítjük meg ezt a dolgot, akkor azért nem egészen így megy, hogy majd gyűjtünk egy vagy két köbméter esővizet, stb. Mi gazdálkodunk, a legmodernebb technológiát használjuk, a csepegtető rendszert. Nem több 10 hektáron, még kertészeti kultúrában, de sajnos ma már ez nem elég, már a kertészeti kultúra, a szántóföldi kultúra, az hát szomjan hal. De hát a gyümölcsfák is, vagy nézzük meg az útfélfákat is. Óriási probléma a vízhiány. A miértre kellene itt választ találni? Én tudom, amit az agrárszakember is Juhász Zsolt úrnak elmondott, és itt most idéztek belőle, ez mind így igaz. Én is, mert ugye hát 58-ban születtem, én a 60-es években voltam gyerek, akkor bizony még voltak komoly telek, komoly havak, minden időben volt, minden évszak, nem azt mondom, hogy egy-két véletlen valami nem volt, de lecsapolták a lápokat, mocsarakat a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és utána a rendszerváltás után, mert addig még működött a homokhátság és vízgazdálkodási társulat. Az én apám is ott dolgozott, meg az egyik rokonom egész életében csatornát tisztított, szabályozták a vizeket, nem volt probléma a vízellátásra. Nyilván nem is volt ennyire rendszeres az osztály. De ami most van, ennek én nekem meggyőződésem, hogy oka van.
De
hogy mi az oka? Na most itt ugye elhangzott a repülők. Ez csak egy része a dolognak. De amikor pont a Kossuth Rádió egyik műsorában, nem tudom, hogy önök közül melyik műsorvezető, Halász Zsuzsa talán megkérdezte egyik szakembert, hogy az időjárást befolyásolni tudják, és az volt a válasz, hogy igen. És csinálni? Hát azt még nem. Hát én meg azt mondom, hogy ezzel már bevallották azt is, hogy igen.
István, próbáljunk, értem, amit mond, a megoldásokról beszélni, ugye? Tehát azért a talajgazdálkodásban is vannak azért már olyan módszerek, amelyek jobban gazdálkodnak a vízzel, akár olyan szántási technikák, amelyek igyekeznek jobban megtartani a vizet, ha jól tudom.
Ez igen, én is hallottam, én ezt nem ismerem, mert mi dupla cseppszalagos fóliatakarásos bakhátban a köpegtető rendszerrel termeljük a paprikát, meg a most kukoricát is termelünk, ugyan csemege kukoricát. És ez annyira szabályozva van, hogy nem megy lejjebb, de viszont ugye hát nem tudunk más csinálni, csak így lehet. Az, hogy most nem szántunk, hanem, sőt, hát most mi is nem szántottunk, hanem tárcsáztunk, most kipróbáljuk. De amit előttem egy szakember nyilatkozott, hogy hát lesznek majd ennek is a következményei, ezt még nem tudjuk. De ez nem elég, a vizet meg kell fogni. És nem értem, hogy amikor legutóbbi árvíz volt, az tavaly előtt volt, azt hiszem, átengedtük a vizet. Nem azért volt árvíz Magyarországon, mert itt sok csapadék esett, hanem azért, mert Magyarországra, a Dunába annyira sok víz érkezett Nyugat-Európából.
Itt muszáj megjegyeznem, ezt már említettem, hogy létezik ez a Vizet a Tájba program, például a Tiszánál is, ahol ugye gazdákat próbálnak találni, hogy engedjék be a vizet a saját földjükre, a környező gazdálkodók érdekében, illetve a saját érdekükben is. Például ez a víz megfogására nyilván egy
így
módszer.
Van.
Létezik
igen,
valószínűleg más is.
Én erre akartam kitérni. Na de hogy lehet az, hogy a valamikori árterületek, most még mezőgazdasági területek, ha valamikor állami területek voltak, gondolom rendszerváltás előtt, és hogyha kijöntött a Duna kiszélesedett, mit tudom, duplán szélesre, vagy a Gemenci erdőgazdaságban, akkor ugye hát elmenekültek a vadak, majd visszahúzódott a víz, stb. És átment. De a talajvíz milyen mélye van? Hát ez borzasztó, és minden évben mennyire mélyül, ez
igen,
nem jó jel.
Igen.
A megoldás nem egyszerű, majd feltételezem az új kormánynak szakemberei, mindent összevetve megpróbálnak, és megpróbálják megoldani, hogy megfogja a vizet, nem úgy, hogy az volt a válasz, éppen a mi képviselőnknek a szava volt az, hogy hát mert szennyezett a víz, nem lehet meg lezárni, a többi horvátok meg a szlovénok megfogták, és mi meg elengedtük. Hát ilyen
Reméljük, hogy lesz megoldás. István, nagyon szépen köszönöm önnek is a tapasztalatait. Valóban igaza van, hogy azon is gondolkodni kell, hogy hosszú, nagyon száraz időszakok, és aztán hirtelen nagyon nagy vízmennyiségek érkeznek. Tehát valószínűleg ennek a megfogását nagyon bölcsen ki kell találni, mert a jövőben erre lehet számítani. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem, és Attilának adnám a szót át, aki itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök, Attila vagyok, Bajáról. Elszörnyöködve hallgattam a szakértő úr, aztán a kettő is volt szavait, a szakértőrök szavait.
Na miért?
Ez nem ökológiai katasztrófa lesz, hanem az van, a vízhiány van. Olyan vízhiány van, hogy ökológiai katasztrófa lesz. Én abban látom a problémát, nem vagyok vízi szakember, csak magas építés, hogy egyszerűen a talajvíz annyira lent van, hogy az eszköz már semmit nem fog segíteni. A talajvíz szintet kell emelnünk. Minap hallottam a tévében egy szakértő úrtól, hogy a Duna jobbal, különösen a bal partján óriási vízmegtartó medencéket kell tenni, és a legminimálisabb vízszint, amit kiengedhetünk az ország határon kívülre, talán törvényes kötelezettség is van, nem tudom, azt fölött mindent be kell tárolni, be kell szivattyúzni, kell napelemes szivattyúkkal, minden liter vizet itt kell tartani. Minden is. Pókhálószerű csatornákkal be kell hálózni az egész alsó negyed Magyarországot, tehát az Alföldet és a román határig. Pókhálószerű 10 méter széles, 5 méter mély csatornákkal, és csak szivattyúzni minden vizet, minden köbméter vizet. Mindenkinek, akinek közel volt ehhez, csak gratulálni tudok, hogy a 4 dunai árvizet, amiből 2, utóbbi 3 év, ami 2 igen szép nagy volt, sok milliárd köbméter vizet kiengedtünk az országból. Egyetlen egy több métert nagyon, én nem tudok róla, én nem láttam, hogy hova még minden.
Bizakodjunk szerintem, Attila, abban, hogy azért tanultunk ezekből az árvizekből, és nem csak gáltak.
Emelni kell, más megoldás nincs.
Értem. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, Attila. Közben írja nekünk egy hallgató, hogy a Kertészeti Egyetemen a közelmúltban egy workshopot rendeztek a vízgazdálkodás témájában, és a diákoknak fantasztikus ötleteik voltak, tehát biztos van jövő, esetleg egy-egy ötletet megemlíthet a hallgató, aki ezt írta nekünk. Egy másik hallgató pedig abbi aláírással azt mondja, hogy a gondolkodáson kellene változtatni, paradigmaváltás, mert eddig az ember volt a fontos, és arra épült minden, de most át kellene térni arra a gondolkodásra, hogy ami jó a Földnek, az jó hosszú távon az embernek is, mert már most is gondok vannak az ellátással, mindennel, mint a zsonglőr a tányérokkal az elsőt beállítja, és akkor a többi már nem eshet le. Itt van velünk Székely Zoltán, gyümölcstermesztő is a telefonvonalban. Nem tudom, hogy mi okoz most nagyobb problémát a gyümölcsösökben, a szárazság, vagy még mindig a tavaszi fagykárokat próbálják felmérni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is. Hát most mind a két szemünk sír tulajdonképpen, hiszen az ország jelentős részén egy rendkívül komoly fagykárt szenvedtek a gyümölcsültetvények, illetve hát akik megmaradtak, mint ahogy mi is részben, óriási aszálykárral szembesülünk már, és rengeteg energiát vagyunk kénytelenek mozgatni ahhoz, hogy a növények életben maradjanak.
Mit tudnak tenni? Hogyan tudnak védekezni? Tehát most a fagykár ellen gondolom nem most kell, hát akkor kellett, tudtak-e egyáltalán?
Igen, próbálnak a gyümölcstermelők, különböző eljárások állnak rendelkezésre, de van az a hőmérséklet, amikor már a sűrű imád segíthet egyedül. Mi egy vegyszeres kezelést adtunk a gyümölcsnek, de nem azokon a területeken, ahol a magassága az ültetvénynek jó helyen van, hanem a völgyekben, a gödrökben, nálunk is komoly fagykárt szenvedett az ültetvény, de most kifejezetten az aszály ellen kell küzdenünk, és én tényleg a gyümölcstermelők érdekében protestálok a vízgazdálkodás tekintetében is, hiszen eddig minden megszólaló a szántóföldi ágazat lehetőségeit próbálta ecsetelni. Ugye a gyümölcsültetvények és a szőlőültetvények is dombokon, hegyoldalakban terülnek el, és eddig csak a csatornákon odajutatott vízről beszéltünk. Itt egyedüli megoldás a kútfúrás jelenthet, de borzasztó vegzatúra, nagyon nehéz adminisztráció, és hát véres verejtékkel ahhoz, hogy egy ültetvényt az ember kútból próbáljon öntözni.
Uh-huh. Ugye talán érdemes lett volna például a különböző gabonafajtáknál is erről beszélni, de a gyümölcsöknél el kell gondolkodni azon, hogy milyen típusú gyümölcsöt érdemes egyáltalán a jövőben termeszteni, és milyen új típusú gyümölcsök jelenhetnek meg, amelyek szárazságtűrőbbek.
Hát ez egy jó kérdés, de nehéz is a válasz rá. Mindenképpen azok a gyümölcsök lehetnek, jelenthetnek kiutat, aminek a vegetációja, a betakarítás ideje viszonylag gyors. Így konkrétan a cseresznye például ilyen, hiszen a nyári asszályt a cseresznye tulajdonképp elkerül, hiszen jövő héten elkezdődik a cseresznye betakarítás. És az asszály, a légköri asszály az még a júliusi, augusztusi hónapban várható igazán. Az, a gond az, hogy a fajta nemesítés főleg napjainkban, amikor Magyarországon szinte az összes kutatóintézet haldoklik, vagy már bezárt, nagyon nehéz. Évek hosszú sora kell ahhoz, hogy olyan fajtákat próbáljunk nemesíteni, ami jobban bírja az asszályt. De nem bírja az asszályt. Ilyen mértékű asszályt egy gyümölcs sem bír, amit most tapasztalunk, hiszen egy habi csapadék nem esett le még idén úgy, hogy az elmúlt évben is már hiányzott egy fél évnyi csapadék legalább. Tehát itt előbb-utóbb elfogy a talajból a gyökerek által mobilizálható víz, és akkor ez tragédiához vezet, legyengül a fa, az is, amelyik megfogyott, az is, amelyik most termés alatt roskadozik, víz nélkül nem fog menni, és mondom, a gyümölcságazatnál egyedül a kútfúrással tudunk valamit enyhíteni az asszálykáron, de borzasztó energiákat és pénzeszközöket kell investálni ehhez a munkához.
Gondolom, hogy akkor önöknek ez jelenteni elsősorban a segítséget, hogyha például ezt a kútfúrást vagy a kútból öntözést valahogy egyszerűbbé tennék. Nagyon szépen köszönöm Székely Zoltán gyümölcstermesztőnek is, hogy beszélgetett velem. Azt írja közben egy hallgató 30-as mobilról, hogy a település esztelen csatornázása elviszi a talajból a vizet. És Árpád van itt még velünk a telefonvonalban. Hát 2,5 percünk maradt Árpád, hogy önt is meghallgassam. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Most aki esővizet szeretne gyűjteni, akkor gyorsan elmondok egy-két praktikát, hogy amikor elkezd a felhőszakadás elindulni, akkor 2 és 5 liter per perc per négyzetméterrel kell számolni egy erős felhőszakadáskor. Tehát nem mindegy az, hogy órákig esik ez a mennyiség, vagy csak percekig. Tehát ilyen kaliberű gyűjtőrendszerre van szüksége az embernek, és utána tudja, hogy kell kezelni. Régi természettudományi közlönyben vannak nagyon jó cikkek, hogy hogyan csináltak Amerikában például tornádókat, meg viharokat, meg esőt. És lehet, hogy meg kellene próbálni a mai technikával, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert hogyha az ember ismeri a légkörfizikát és a vízcseppeknek is a fizikáját, akkor lehet tudni azt, hogy 0,1 milliméteres vízcseppek azok már jóval a látható tartományon belül vannak, de az 1/100 már nem látható. És ezek körülbelül ilyen pár centi vagy néhány méter per perc sebességgel esnek lefelé, hogyha ki tudnak kondenzálódni és esik lefelé. Tehát ezek a felhők, amik itt fölöttünk elmennek, ezek ilyen méretű vízcseppetségből állnak. A fizikusok viszont ki tudják számolni, hogy milyen hőmérsékleti zónára van szükség, hogy ezt a vízpárát ki lehessen csapatni, és akkora mennyiségű vízcseppek álljanak össze, hogy ez eléri a Földet. Mert vannak olyan felhőszakadások, amik egy alsó száraz légkör, de hiába esik föntről a víz, de már az alsó pár száz méteren el is párolog az a vízcsepp.
De Árpád akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy fizikusok segítségével kell majd vizet varázsolnunk a hordóba az ereszt alá? Vagy pláne a mezőgazdaságba?
Technológiailag megoldható, csak az, hogy ez nem megy így globális, hanem területileg fog működni.
Ezt lehet
számolni, úgyhogy nagyon praktikus dolgok vannak ilyen régi könyvekben.
Régi könyvekben, vagy új technológiákról beszélgetünk most?
900-as évek, tehát 100 évvel ezelőtti technológiákról beszélünk. Csak a világháborúk elvitték ezt a sok tudást.
Ezt a tudást akkor újra valahogy össze kell gyűjteni.
Hát ahhoz, a mai kreativitást hozzá kell tenni, és a technikát, és a technológia az viszont adott alapjaiban véve, és forradalmi dolgokat lehet alkotni ezekkel.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy egy ilyen ötletet is felvetett. Remélem, hogy meghallották azok, akik aztán tudnak is ebből valamit kezdeni, és amely alapján aztán tudnak majd a gazdák is ebből profitálni. Nagyon szépen köszönöm Árpádnak is, hogy beszélgetett velem. Egy hallgató azt írja, hogy a lezúduló vizet meg kell fogni a növényeknek, átszivárogtatják fáknak, bokroknak, és hogy például a domboldalon már kitalálták a lencseszerű kis tavakat. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de már másik témával.
Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
17 óra van, most hírek következnek 5 percben, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kabinet összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadás átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Legkevesebb 7 meghaltak, köztük egy gyermek is. A sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni. Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Holnapra gyásznapot hirdettek Ukrajnában. Európa nem lehet közvetítő, mert Ukrajna oldalán harcol, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai konfliktus rendezésében pillanatnyilag csak az Egyesült Államok tölt be közvetítői szerepet. Beszélt arról is, hogy Oroszország és Ukrajna készül a fogolycserére, jelenleg az érintettek listáinak egyeztetése folyik. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják, ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés tartós lezárása érdekében. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter mondta Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyébe is került az osztrák bányából származó kőzuzalékból. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további víz visszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. A Vizet a tájba program keretében elárasztások is lesznek, de vízépítési beavatkozásokra is szükség lesz. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén több felé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Holnap már felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá, még mindig hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Hallott róla, hogy a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcsszerepet játszanak a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Műsorunk második témájának gondolatát egy szombati esemény adta. A Botra Fel kampányt 8. alkalommal indítja útjára a Cukorbetegek Egyesületének Országos Szövetsége, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a mozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében. A helyszíneken megmérik a résztvevők vércukor és vérnyomás értékeit, majd egy kiadós Nordic Walking séta után mindenki saját bőrén tapasztalhatja a mozgás jótékony hatásait, és egy újabb mérés következik. A szemléletformáló programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. De önök például mennyit mozognak? Tapasztalták, hogy a könnyű sportolás is segít egészségesebbnek érezni magunkat. Bizonyított, hogy a rendszeres tesztmozgás kulcsszerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében, kezelésében, de vajon akkor miért ülünk mégis inkább a fotelban, vagy az asztalnál esténként? Önök mennyit sétálnak például naponta? Mondják el nekünk. Füzesi Brigitát, a Cukorbetegek Egyesülete Országos Szövetségének elnökét is erről kérdezem először, illetve hát a programról, hogy egyáltalán miért hívták életre a Botra Fel programot. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát pontosan azért, ami a felvezetőben is elhangzott, mert nem nagyon állunk föl a karosszékből, mert hát addigra már fáradtak vagyunk, mikor véget ér a nap, vagy mikor erre lenne időnk, pedig ez egy ugyanolyan dolog, mint az étkezés, be kellene illesztenünk a napunkban, akár cukorbetegek vagyunk, vagy akár van bármiféle krónikus betegségünk, akár nincsen, hiszen ez nem csak egy sport, hanem ez életünk részévé kéne, hogy váljon.
Tudja, olyan nehéz, ezt tényleg meg kell tapasztalni, hogy például amikor nagyon fáradt vagyok, hazaérek, ha leülök a fotelba és elkezdek nézni valamit, akkor még fáradtabb leszek. De ha rá tudom venni magam, hogy elinduljak egy sétára vagy az erdőbe, akkor az fel tud frissíteni, de ha ezt valaki nem próbálta, akkor nem hiszi el. Nem tudom, hogy találkozik-e hasonló tapasztalatokkal.
Hát alapvetően majd, hogy nem csak ilyen, vagy nagyon sok ilyen tapasztalattal találkozom, és hát ugye a városi legendák azt mondják, hogy akkor lesz valami szokás, akkor épül be igazából a mindennapjainkba, hogyha mondjuk egy 3-4 hétig ezt szinte naponta csináljuk, legyen az egy séta, legyen az egy torna, legyen az egy úszás, vagy bármi. Tehát, hogy igazából ezt ahhoz, hogy megérjük, vagy megértsük ennek, és átérezzük ennek a valóban jótékony hatását, ezt húzamosabb ideig kell csinálni, és valóban, tehát az első időben ez nagyon nehéz, és aztán utána viszont, hogyha nem történik meg, vagy ha nincs rá lehetőségünk, akkor meg már hiányzik, és akkor attól leszünk idegesek. Úgyhogy én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy szánja rá az elkövetkező néhány hetét arra, hogy egy, ha nem többet, egy fél óra napi intenzívebb testmozgást, ami akár lehet egy séta is, építse bele, és meg fogja látni, hogy júniusban ilyenkor már mennyire nagyon fog hiányozni.
Én azt mondtam itt a felvezetőben, hogy nyilván a rendszeres mozgás az segít, hogy egészségesebbek legyünk, de ha már van valamiféle betegségünk, vagy például cukorbetegségünk, van mondjuk kettes típusú cukorbetegségünk, akkor segít-e a mozgás, vagy elengedhetetlen-e a mozgás, segít-e a gyógyulásban?
Hát én azt gondolom, hogy ugye a krónikus betegségeknek a gyógyulásáról nem beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy elkerüljük a romlásukat, az állapot romlást, és amikor már krónikus betegséggel élünk együtt, tehát például cukorbetegek vagyunk, akkor a mozgás az nem elsősorban a sport tér történik, nem azért kéne csináljuk, mert hogy sportoljunk, hanem mert ez a kezelésnek az egyik alappillére, tehát a krónikus betegségek jó részénél a kezelés az ugye nagy mértékben a betegen múlik, a beteg vállán nyugszik, tehát a betegnek is hozzá kell tenni a maga önrészét, és ebbe szerves része van a sportnak, hiszen a cukorbetegség esetében a bármiféle intenzívebb testmozgás az abban segít, hogy a szervezet jobban felhasználja az elfogyasztott szénhidrátokat, és mozgás közben az izmok ugye fölveszik ezt a szénhidrátot, és nem a vérben rakódik le és emeli meg a vércukorszintünket, hanem abszolút felhasználja a szervezet. És ezért is tartjuk fontosnak, és csináljuk azt a szombati rendezvényen is, hogy a mozgás előtt és után is megmérjük a résztvevőknek a vércukrát, vérnyomását is, mert fogja mindenki látni, hogy ez a 1-1,5 órás nagyon kellemes, de intenzív testmozgás, ezzel akár egy-két egységgel is képes csökkenteni a vércukor szintet.
Tapasztalja-e a javulást az elmúlt esztendők során? Ugye régóta beszélünk már róla az egészség megőrzés szempontjából is, de a gyógyítás szempontjából is, hogy nem csak receptre gyógyszert írnak fel az orvosok, hanem javasolják az életmódváltást. Megértették-e ezt már a betegek, vagy sokan a betegek közül?
Én azt gondolom, hogy abszolút optimista vagyok, mert egy abszolút javuló tendenciát lehet látni, tehát például ugye említettük, hogy 8 éve kezdtük el ezt a Botra Fel kampányt, és azóta hát a tagszervezeteink, tehát mondjuk 20-30 helyszínen az országban gyakorlatilag hetente, sőt van, ahol hetente többször is botoznak az egyesület tagjai, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk, és hát nyilván ettől válik egy ilyen tömeg sportá, vagy egy tömeg tevékenységé programmá, egy ilyen kezdeményezés, és én szeretném hinni azt, hogy minél többen jönnek és lépnek velünk együtt most vagy szombaton, és aztán folytatják maguk is, akár egyedül, akár egy kisebb közösségben.
Reméljük, hogy folytatják akár függetlenül például a hétvégi programtól egyáltalán a hétköznapokban. Nagyon szépen köszönöm Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek Egyesülete Országos Szövetségének az elnöke beszélgetett velünk az iménti percekben, és közben azt írja nekünk egy hallgató Ágnes aláírással, hogy önök el sem tudják képzelni, hogy sokan mennyire elfáradnak a napi munkában, szerintem éppen eleget mozognak. Hát az biztos, hogy mondjuk nincs nagyon kedve egy aerobik órához egy kőművesnek a napi munka után, de sokszor érdemes mégiscsak mozogni. András mennyit szokott például sétálni, vagy egyéb mozgást végezni a nap végén? Jó napot kívánok!
Kezdjük csokkolom Ágnes, én vagyok, és hát igazság, hogy most már egy nyugdíj mellett nem nagyon mozgok, szóval illetve mozgok, jövök, melyek időnként sétálok, de az előtt rengeteget mozogtam, de mint orvos nyugodtan mondhatom, hogy igenis a mozgás kell. Sok elé jártam a világban, sok mindent láttam, és sok mindent hallottam, de ez valóban így van, hogy olyan munkahelyen, ahol például egy monoton munka van egy gép mellett, olyan, például nyugodtan nem egyszer, hát 2-3 óránként tartanak egy negyed órás vagy fél órás tornát. mert az föllazítja az izmokat, és könnyebben tud dolgozni. Ugyanígy az ülő munkánál is. Egész nap ül az ember a számítógép előtt, akkor egy idő után jó, ha föl kell, egy kicsit torvászik és mozog. Na most, ha ez rendszeres, és akkor jó, az biztos, hogy ez így van. Most, ha térjük be arra, hogy a tudatos életmód, hát igen, tudatos életmód mellett, akkor egyrészt az étkezés, a mozgás, az, hogy mit teszek, mit iszok, mit csinálok, hogy mint, hát a cukorbetegeknél valóban így valahogy itt a hölgy elmondta, hogy a cukorbetegeknél valóban a szénhidrát felhasználása, hogy az izom működés az komolyan befolyásolja és csökkenti az a cukorszintet. Na most, amire pedig legszívesebben rátérek arra, amit én fél életemben csináltam, a prevenció, vagyis a tudatot, hogy a felismerése annak, hogy mit csináljuk az előre, bocsánat, felismerése, úgynevezett prevenció, tehát a megelőzés. Az, hogy igenis, mindenkinek időnként el kellene venni egy szűrővizsgálatra, egy komplex szűrővizsgálatra, a tüdővel, a májjal, a prostatával, a nőgyógyászatival, a vastagbéllel, és mindenféle szűrővizsgálata, mert ha valami jelzés is van, már pedig vannak már jelzések is a laboratóriumban, meg egyéb vizsgálatokkal, meg lehet tudni, korai stádiumban megelőzve, 90%-ban gyógyíthatók a betegségek. Vannak, talán nem, de ha tudjuk arra, hogy ez van, akkor meg tudjuk előzni, időben tudunk ellenet tenni az immunrendszer fokozásával, vagy operációval, vagy bármivel.
Így igaz, András. Remélem, hogy sikerült sok hallgató figyelmét felhívni, és ezzel megmenteni akár a hallgatók egészségét. Meghallották most, hogy szűrővizsgálatokra menjenek el, és mozogjanak is. Köszönöm szépen, András, hogy velem volt. Tamás várakozik még a vonalban, hát szűk másfél percünk maradt, Tamás, hogy önt is meg tudjam hallgatni. Jó napot kívánok!
Kezi csókolom!
Üdvözlöm.
Én egy nagyon-nagyon régi, régmúlt időkből, az élő világból indítanám néhány rövid mondattal.
Igen?
Nagyon jó, drága, békebeli nagyapám, két gyönyörű ló, télen nem mozogtak. Ezt úgy hívták, hogy húsvéti betegség. Ha nem vitte ki őket jártatni, mozogni, és nem engedte ki, hogy azok a lovak kimozogják magukat, tessenek elképzelni, az a ló, az a Mikey csattant, az agyvérzésbe pillanatok alatt elpusztult. Uh-huh. Na most mi nem vagyunk sokkal különbek. Igaz, hogy ugye az élővilág csúcsán, ugye a homo sapiens, de ránk ugyanúgy vonatkoznak a biológia, az egyéb törvényszerűségek, mint a körülöttünk lévő állatvilág és az élővilág. Na most azt jelenti, ha tetszik, ha nem, ennek jó lenne már véget vetni, hogy jaj, kisfiam, nehogy kifárasszanak tornaórán, stb. Elintézi, addig járkál a körzeti orvos, gyerekorvos nyakára, itt az igazolás, nem szabad ő tornaórán sorakoztatni, és akkor csodálkozik a nép, hogy túl súlyosak lesznek a gyerekek, cukorbetegek lesznek, stb. Fiatal korban súlyos bajok közepette kidőlnek és a temetőbe kötnek ki. Tehát ez azt jelenti, összefoglalva is mindjárt vége a másfél percennek, ugye, hogy létkérdés, ha létezni akarunk, én már közel a 80-hoz. De még mind a mai napig dolgozni is járok a nyugdíja mellett, de ha csak tehetem, a kerékpár ott van a fészerben, mindjárt kézné nekem, és a többi. A kiskutyámmal, ha kell, akkor sétálok a erdőszél. Mozogni, hát ez fantasztikus. Annál is inkább, és ezzel a végére is járok, ugye, hogy én nekem ez a tartás ott kezdődött, hogy egész fiatal korom óta sok év évtized atletizáltam.
Igen.
A kisfiam szintén ő baleseti sebész, ő meg triatlon Észak-Magyarország bajnok, stb. Azt a kemény munkát nem alapozza meg a testi, fizikai és a szellemi tehetbíró képességével, ő már régen elment volna
AMTS-es iroda aktakukacnak.
Értem. Tamás, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon jó hasonlat volt, amit említett rögtön az elején, hogy bizony nekünk legalább annyi szükségünk van a mozgásra, az egészséghez, mint más élőlényeknek, nálatoknak is például. Tehát igenis tegyünk azért, hogy egészségesek maradjunk. Nagyon szépen köszönöm minden kedves hallgatónak, aki írt nekünk, vagy telefonált nekünk a mai műsorunk során. A Jó Napot Magyarország műsora legközelebb holnap jelentkezik a következő témával kapcsolatban. Ön szerint mi az a falusi érték, amit mindenképpen meg kellene mutatni a világnak ahhoz, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? Ez lesz tehát holnap. Én a mai szerkesztő Juhász Zsolt, a hangmester Lajer Rita, a riporter Kobolák Attila és az asszisztensebők Tíma nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik. Viszont hallásra!
Nem került ki végleg a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Hosszabbított Böde Dániellel a Paks. Kezdődik a magyar-szerb párharc a 2027-es olimpiai kvalifikációs kézilabda világbajnokságért. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Dibusz Dénesről beszélt Marco Rossi az M1 aktuális csatornának. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Csanádi Kristófnak mondta el, hogy a Ferencváros kapusa most miért nem kapott válogatott meghívót.
A héten kihirdette a 29 fős keretet, amely készülhet a júniusi válogatott meccsekre. A kapusok közül Tóth Balázs, Jakubisvili Áron és Szaponos Péter kapott meghívót, de Dibusz Dénes nem. Mi az oka a döntésének?
Többször szerettem volna elmagyarázni, de sajnos úgy tűnik, sokan elfelejtették. De ez teljesen érthető. Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára. Valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
Tehát ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loik Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
In comparison with the performances of the others.
Megállapodott a folytatásról Böde Dániel, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A Tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül, és erről Bitman Emil kérdezte.
Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
Hát nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
Valóban könnyű volt, mert amikor a tavalyi hosszabbításról olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böder Dániel története, ez még nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
Nem volt semmi vívódás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, egy sérülőktől, egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést. Sokkal az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Hát ebbe bízom, hogy a következő év az nem ilyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja Frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
A magyar férfi kézilabda válogatott ma 18 órától Nizsben Szerbiával játssza a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perccel Veszprémben rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Hallgassuk meg, hogy nyilatkozott Imre Bence, a Kiel magyar válogatott játékosa Tóth Bálintnak.
Csak annyit szeretnék a magunktól, hogy tényleg, és szerintem Csema is ennyit, meg a stáb is ennyit szeretne tőlünk, hogy tegyünk meg mindent, adjunk ki magunkból mindent. A szezonban most vagyunk, így a mostani szezonban most leszünk utoljára együtt, már nincsen sok a bajnokságból, még a plusz tartalékokat, plusz energiákat most erre kell fordítani erre a hétvégére. Nincs sok idő felkészülni, de nekik sincsen. Úgy kell oda menni, hogy már az első meccset meg akarjuk nyerni. Tudjuk, hogy bármi történik, valószínűleg az első meccset nem fog eldőlni ez a párharc. Tényleg nagyon kemény lesz, egy nagyon jó csapat, karakterben szerintem nagyon hasonló csapat, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy hogyha ki tudjuk magunkba hozni a legtöbbet, és fókuszáltan, koncentráltan, minden külső körülményt kizárva, biztos nyilván azért Szerbiában mindig nehéz játszani. Ha ezeket ki tudjuk zárni, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot.
Karakterben, ha már ezt a mondatot említetted, illetve ezt a szót, mi az, ami tőletek kellhet ezen a két összecsapáson? Tekintve úgy is, hogy a mostani csapat karakterét annyiban nehéz belőni, hogy Bánhidi Bence ugyan megint van, de mondjuk két olyan kapusotok van, aki hát jobbára inkább nem játszik jelenleg klubjában, egy kulcsposzt, Budó Ricsi sincsen, szóval azért láttunk átalakulásokat most.
Igen, nyilván nálunk is vannak hiányzók, náluk is, szóval azért ugye náluk Kuk is nincsen. Nem szabad azzal foglalkozni, most kinek ki van. Az, hogy igen, hogy a kapusok, nyilván szerintem mindenki látja, hogy jelen pillanatban Miroslavia a világ egyik legjobb kapusa, a legjobb formában lévő kapusa, szenzációsan vét hétre-hétre. Nagyon bízom benne, hogy ez lesz az a hét, amikor egy kicsit azért úgy visszafogottabb lesz. Tényleg a legfontosabb az, hogyha már itt a kapusok nem vagyunk, hogy nekünk a játékosoknak a kapusokkal szemben nem szabad úgymond fejelni, és úgy oda menni, hogy mi van akkor, hogyha kiadjuk. Biztosan lesz rontott helyzetünk, rontott zicserű Miroslaviának valószínűleg lesz védése. Tényleg, de nagyon bízom benne, és szerintem mind a két kapusunk attól függetlenül, hogy talán nem játszanak most annyit. Saját példámból is kiindulva, az sokszor nem nagyon számít, mert nekem is volt nagyon, hogy nem játszottam, és valahogy utána váltod, mégis tök jól ment a játék, úgyhogy én nagyon bízom bennük, és nagyon bízom a csapatban, de a védekezésünk azt gondolom, hogy mindenbe segíteni fogja a kapusokat, és tényleg a legtöbbet kell kihozni mind a védekezésünkből, mind a helyzet kihasználás támadásunkból.
A szerb férfi kézilabda válogatott szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapić beszélt a magyarokról a Nemzeti Sportrádióban.
Ugye a Csema már hosszabb ideje ott van, szinte már kialakítottak egy ilyen keretet, már nagyjából az előző Európa-bajnokságokon meg világbajnokságokon szinte ez a keret van. Hosszabb ideje játszanak együtt ez a rendszer alatt, szóval nekik lehet, hogy nem kell olyan sok idő, hogy felfogják a dolgokat, meg ugye fiatalok sokat futnak, de erős bajnokságokban játszanak, de nekünk is vannak nagyon jó játékosok, nagyon meg a motiváció is ott van, szóval mi készen állunk mindenhez. ugye sajnos Lázár Kukic lesérült, az nagyon fontos tagja volt a csapatnak, de ez lehet, hogy még pluszt is ad nekünk, hogy miatta is játszunk, és miatta is ki akarunk jutni a VB-re, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy világklasszis edző van, tud alkalmazkodni, bármi is történik.